Jeune. Lélegezni nyugodtan. És engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket. Eszméljünk föl itt a jelenben. Teremben a társaink környezetében és a meditáció testhelyzet érzetében lazuljunk el. Kövessük a légzést, és minden egyes kilégzéssel újra és újra, és egyre mélyebben lazuljunk, oldódjunk. Miközben a tudat világosságát és elevenségét megtartjuk. Idézzük föl az indítékainkat, gondoljuk át, fogalmazzuk meg újra, miért vagyunk itt, mi a célunk tudatépítés belső ösvényével. Tudatunk igaz természetének föltárása, megvalósítása önmagunk és az összes lény javáért. És fogalmazunk meg egy nagyon erős elhatározást, hogy erről az útról soha nem fogunk letérni. Tehát a meditációnk gyógyítás fénnyel, az öt erő meditációja, az öt erő fénye. És ennek nagyon mély jelentése van. És ezért egy olyan gyógyító meditáció, amely valóságosan, ténylegesen gyógyít testi, lelki, szellemi nyavajákat is, mindenféle problémát. A buddhista szemlélet szerint a fényt kétféle módon, relatív és abszolút szinten foghatjuk föl. Első a relatív, vagy viszonylagos. Ezt a természetben figyelhetjük meg. Például bőrünkön érezzük a fény melegét, hát a nap vagy a tűz melegét. Műszereinkkel megfigyelhetjük és bemérhetjük a tulajdonságait. Ez tehát a viszonylagos fény. Az abszolút vagy végső fény Az egység és nyitottság Buddha fénye, mely túl van a relatív hétköznapi fényen. A fény végső formájáról a halál közeli élményen átesett emberek beszámolói alapján alkothatunk fogalmat, akik elmondásuk szerint ragyogó fényben oldódtak föl. Ebben az egység tapasztalásban nem maradt e különös fény békéjétől és örömétől elválasztató, különálló én tudatuk. Hiába is próbálnánk szavakkal érzékeltetni, ez a fény túl van minden tér és időbeli meghatározottságon, meghaladja a mérhetőség és a fogalmiság korlátait. Elválaszthatatlan a megvilágosult tudat abszolút nyitottságától. Ja. Tehát nyilván mindnyájan olvastatok már ilyen beszámolókat, vagy hallottatok ilyen beszámolókat, amikor is embereknek halál közeli élményük van, és visszatérve elmesélik ezt a fényt, mesélnek erről a fény élményről, amikor is ugye a valamilyen módon alagút, stb. Lehet ugye a idevezető út. A lényeg az, hogy elérkeznek egy fénybe, és ebben a fényben föloldódnak teljesen. Tehát föloldódik a különállás érzete, megszűnik. Nincs az, hogy ez én vagyok, és az valaki más, hanem ebben a fényben ez megszűnik. Tehát egy teljes egyetemes jelenlétben, egy mindent átható fényben, amelyben nincs kettősség, tehát nincs én és más, nincs alany és tárgy, szubjektum és objektum többé. Tehát nem egy fény, ami rám világít, vagy ami figyel engem, vagy hasonló dolgok, hanem egy olyan fény, amelyben ez a kettősség teljesen megszűnik. Egy ilyenfajta élményről számolnak be sokan. Ja? Tehát ezt nevezzük a végső, vagy abszolút fénynek. És ez a tudatnak a saját fénye, tehát a megvilágosult tudat saját fénye, amiről ők, aminek a tapasztalásáról ők beszámolnak. Ja? Tehát ezt nevezzük mi az abszolút fénynek. Ja? A különböző titkos tanítások szerint az égvilágon minden az abszolút fény megnyilvánulása. Ja, tehát minden a világon, minden. Az egész jelenségvilág nem más, mint ennek az abszolút fénynek a megnyilvánulása. Az abszolút fény, tehát ne feledjük el, a tudatunkból származik. Ja, tehát ugye a hétköznapi gondolkodásunk szerint ugye amikor is a fénynek a viszonylagos, relatív szintjén gondolkozunk, akkor ugye úgy gondoljuk és úgy magyarázzuk, ugye a fizika is úgy magyarázza, a biológia, stb. Hogy ugye van egy külső fényforrás, a nap vagy egy lámpa, és akkor arról fénysugarak indulnak el, ezek ugye rávetülnek a különböző tárgyakra, akkor a fénysugarak ott ugye irányt változtatnak, és jönnek a mi szemünkbe, a pupillán keresztül, és ott ugye stimulálják a különböző látó idegeket, és akkor ugye egy bizonyos bioelektromos folyamat ugye révén ugye eljutnak az agyba, stb. Tehát lényeg az, hogy egy külső fény ugye szükséges ahhoz, hogy láthassunk, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ha sötét van, nincs fény, akkor nem látunk. Igen ám, de mindenki álmodott már, és ebben a pillanatban az egész megdől. Ja. Tehát mindenki álmodott már, és álmunkban látunk, igaz? Sőt, az ember képzelődik is, és akkor is lát. Tehát akkor hol van a külső fény, és akkor hol van ez az egész történet? Mégis látunk, méghozzá sokszor sokkal jobban látunk álmunkban, mint mint napfénynél, mint nappal, igaz? Mert nappal az ember szétszórt a tudata, és nem is figyel oda, és nem lát. Nem lát, lát, de mégsem. Ugyanakkor álmunkban olyan intenzív élményeket élhetünk át, ugye, vizuális élményeket, amik rendkívül megrendítőek lehetnek, tehát mély nyomokat hagynak bennünk, ugye fölzaklatnak bennünket esetleg, vagy épp az ellenkezője, és fölébredésünk után is nehéz megszabadulni ezektől, az élményektől. Tehát ez mutatja, hogy álmunkban legalább olyan intenzíven látunk, mint ébrenlétben. És akkor honnan jön a fény? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy igen, hát mert álmomban is volt egy nap, és akkor annak a sugarai, és akkor a szemembe volt csukva, sötét volt. Tehát az egész történet ugye nem működik. Ja. Tehát az álmunkban nyilvánvaló, hogy a fény a tudatból jön. A ébrenléti állapotban ez nem nyilvánvaló, de ugyanúgy a tudatból jön a fény. Ja. Ezért a buddhista, a tibeti nyelvben a jelenségeket, mindenféle jelenséget, külső-belső jelenségeket, tehát a dolgokat, tárgyakat, ugye, azon a tudatban megjelenő gondolatokat és érzékleteket, stb. Ezt mind úgy hívjuk, hogy fénytünemények. Tibetül nangwa, ez a neve, nangwa. Nangwa az fényt jelent és jelenséget, fénytüneményt jelent. Tehát mindent fénytüneménynek nevezünk. Ja. Tehát eleve ez a szó van rá. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy dolog, mi azt mondjuk, hogy tárgy, mi különböző dolgokat mondunk, de eleve a legalapvetőbb, általánosabb szó a tibeti nyelven az, hogy nama. Nama pedig azt jelenti, hogy fénytünemény. Ja? Fénytünemény. Hát persze vannak mások is, de érdekes szavak vannak. Például ugye a tárgy, a tárgyat úgy hívják, hogy jül, és a tárgyat figyelőt pedig úgy hívják, hogy jülcsen. Jül és jülcsen. A jül az igazából egyfajta mezőt jelent, érzékleti mezőt jelent, a jülcsen pedig aki birtokosa ennek az érzékleti mezőnek. Tehát ez is teljesen más. Tehát ez az alany és a tárgy, jül, jülcsen. Tehát ez is teljesen, hogy mondjam, megvilágosító fogalom. Hogy már a nyelv szintjén is, tehát ugye, és ez nagyon fontos, mi már eleve téves fogalmakat használunk, és ez megnehezíti a mi általános szemléletünknek a kialakítását. Tehát ugye ki kellene cserélnünk teljesen ezeket a fogalmakat, mert ki is lehet, tehát mi is használhatjuk a dolgok helyett azt, hogy fénytünemények, ja? Vagy csak azt, hogy jelenségek. Nem azt mondjuk, hogy dolgok, tárgyak, hanem jelenségek. Legalábbis amikor magunkkal tárgyalunk, ugye, jelenségek. Hát a világ jelenségvilág, és nem tárgyi, dologi világ. Ja? Nem tárgyi, dologi világ, hanem jelenségvilág. Ja? Ja? És a jelenségeknek mindig van egy észlelője. A kettő egymástól elválaszthatatlan. Jelenség és a jelenséget észlelő. Tehát mondjuk így, hogy a jül és a jülcsen. Jül és a jülcsen. Tehát az érzékleti mező, ugye, a jül, és a jülcsen a mező birtokosa, nem szó szerint birtokosa, de aki a mezővel rendelkezik, szó szerint inkább így lehet fordítani, a jülcsen, akié a mező, ja. Ja, ez a kettő egymástól elválasztatott, a jüldang jülcsen, így mondják a tibetiek, ja, jüldang jülcsen, és nangwa, nagyon fontos szó, nangwa, ja. Ja. Tehát ilyen módon átalakíthatjuk a szemléletünket, egy a valósághoz közelebb eső szemlélethez, ja? Vagy illetve egy olyan szemlélethez, amely rávilágít a valóság lényegi természetére. Ja? Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát a Láma Mama Rinpoche minket nagyon egyszerűen úgy tanított, hogy milyen a világ természete, hogy fogott egy zseblámpát, ide rakta melléhez, a mellkasához, és akkor meggyújtotta a lámpát, ja? Aztán eloltotta a lámpát. Ja? És azt mondta, ez a világ. A tudat vetíti. A tudat vetíti ki a fényt, és az a világ. Amíg eloltjuk a tudat fényét, akkor nincs világ. Akkor meggyújtjuk a tudat fényét, akkor van világ. Ennyi az egész. Magyar szó, hogy is van a világ, mit is jelent? Világosság. Ja. Hát a magyar nyelven is benne volt ez eredetileg, aztán ugye sok minden módosult, ugye az évszázadok folyamán, meg a, különösen a nyelvújításban sok minden megváltozott. Érdekes lenne, ha az ember vissza tudna menni a régi, kicsit archaikusabb magyar nyelvbe, hogy ezek a dolgok hogy voltak, Mielőtt ugye átvettük volna a nyugati fogalmi gondolkodásnak a, ugye az alap dolgait. Tehát nagyon sok mindent átvettünk, igaz? Tehát különösen a nyelvújítás következtében. Meg hát ugye az európai tartózkodásunk következtében sok idegen szó jött be a magyar nyelvbe, meg lefordítottunk idegen szavakat, tehát magyarítottunk idegen szavakat, de a gondolkodásmódot átvettük. Ja, és itt aztán sok minden elveszett az eredeti dolgokból. Nyilvánvalóan, tehát ez természetesen teljesen nyilvánvaló, hogy ez megtörtént, mert a, ugye a magyar, régi magyar hagyomány, szellemi hagyomány, ugye, ami megmaradt, ugye, nagyon sok emléke maradt ennek, ugye, különösen ma gondoljunk itt a meséinkre, meg a ábrázoló művészetre, ugye a régi magyar hagyományos ábrázoló művészetre, amit ma úgy hívunk, hogy elképesztő hülye szavakkal illetünk, hogy díszítő művészet, meg hogy népművészet, ilyen degradáló, ezek mind degradáló szavak, mert ezek nem azért, mert a nép degradáló, de ez nem népművészet, tehát nem egy olyan dolog, amit az emberek úgy kitalálnak, hanem ez egy nagyon koherens és konzisztens szellemiségnek a szimbólum rendszere. Ja? Tehát ez ugye nagyon fontos megérteni. Ugyanígy van a mesékben, ugyanígy van a népdalokban, a táncokban, az egész kultúrában. Tehát ugye ezzel csak azt akarom mondani, hogy nekünk, nálunk ez megvan, ma is, ténylegesen megvan, és érdemes lenne ehhez kicsit visszatérni. Tehát ahelyett, hogy ugye egy olyan materialista kultúra, mondjuk kultúra, hát kultúrának nem is kellene talán nevezni, civilizáció, ugye, hogy hívják, szemléletét követnénk, és azt ugye sajátítanánk el, ahelyett, hogy ezt csinálnánk, nagyon könnyű nekünk, magyaroknak visszatérni, vagy legalábbis elkezdeni kicsit, hogy mondjam, érdeklődni az eredeti szellemiségünk iránt, mert ott minden megvan, szó szerint minden megvan, és az ténylegesen el tud vinni bennünket a helyes irányba, és végül egy kis rásegítéssel, ugye ma élő, megvilágosult mesterek rásegítésével azután eljuthatunk a végső célhoz. Tehát ugye a fény, erről volt szó, a fény, a végső, az abszolút fényről van szó. Igaz? Tehát azt mondjuk, hogy az égvilágon minden az abszolút fény megnyilvánulása. Tehát a világ az nem más, mint a világ. vagyis világosság. A világ az a világ, igaz? Ám az önvalóhoz való ragaszkodásunk és az ebből fakadó kettős tapasztalás, vagyis a környező világtól külön álló én fogalma, vagyis a más szóval a tárgytól külön álló alany képzete, miatt a világ a tudatunktól elkülönült szilárd valóságnak tűnik. Ja? Ugye ez mindennek a problémája, és ebben a fényben ez föloldódik. Miért? Tehát a fény az milyen? A fény az megfoghatatlan, igaz? Minden fény, ez is lámpafény, és a fény megfoghatatlan. Itt van, mindenki látja, itt van, mégis teljesen megfoghatatlan. A fénynek nincs határa, ja? A fénynek nincs határa, hogy eddig van, innen már nincs, ja? Igaz? Tehát olyan csillagokat látunk, ugye, amiről tudjuk, hogy sok év, meg évszázadokig tart, mire a fényük ideért, hogy mi hozzánk, igaz? Tehát évszázadok óta jön a fény mi hozzánk. Ugye ezt ismerjük, tanultuk iskolába. Kicsit fantasztikusnak tűnik, de ugye ezt mégis elfogadjuk, mert ugye megtanultuk. Tehát a fénynek nincs végső határa, hogy na, idáig el tud jutni, de onnan tovább már nem tud eljutni. Tehát nem lehet lehatárolni a fényt, igaz? Ja. Tehát a fény egy ilyen dolog, és ezt mindenki tudja, ezt intuitíve tudjuk. Tehát a fény az ilyen. Ezért dolgozunk fénymeditációval, mert hogyha fénnyel dolgozunk, akkor a fény föloldja ezeket a lehatárolt gondolati formáinkat. Tehát a fénynek megvan ez a tulajdonsága és ereje, hogy a fény föl tudja oldani a görcsöket, a korlátokat, a határokat. Ja? És végső soron ezt a kettősség felosztását is föl tudja oldani a fény, ha fénymeditációval dolgozunk. Hogy ez én vagyok, ez már nem én vagyok. Ja? Tehát ezt is képesek vagyunk föloldani a fénymeditációval. Ja? Tehát ugye itt gondoljunk a mostani mai meditáció bevezető fázisára, ami pontosan ezt a célt ugye nagyon erősen ugye szolgálja, amikor is elgondoljuk, hogy először is a testünket ellazítjuk, aztán a testtől ugye függetlenítjük magunkat, igaz? Azt mondjuk, itt van a test, de ez nem én vagyok, igaz? Tehát megszabadítjuk magunkat a testtel való azonosulás képzetétől, és akkor ugye mi marad? Marad a fény. Ez vagyok. A fény vagyok, és akkor a fényt lehet tágítani, és azt mondjuk, hogy a fény végül is fokozatosan az egész végtelen teret betölti. Ja. És aztán utána ezt visszahozzuk egy tűhegynyi pontba, és végül eltűnik az egész. Tehát ez a gyakorlat, nagyon erős gyakorlat arra, hogy megszabaduljunk a korlátolt gondolkodástól, mindenféle korlátoktól, ugye, és minden baj a korlátozottságtól, a korlátok révén jelenik meg minden baj. Minden bajnak ez az alapja, a korlátoltság, a megosztottság. Ja? Megosztottság, korlátoltság, tehát, mert ez választ el bennünket a valóságtól, tehát mindennek bajnak az a forrása, beleértve a betegségeket, minden betegséget is, a lelki, testi betegségeket is, minden más bajt, minden bajnak a gyökere, az alapja az, hogy nem vagyunk a valósággal kapcsolatban. Ja, nem a valóságban élünk, hanem a valóságról elképzelt, korlátolt és korlátozott tévképzetek, tévhiedelmek virtuális világában éljük, és arról hiszük, hogy az a valóság. Tehát erről szól az egész meditáció. És ezért a meditáció valóságosan képes gyógyítani, mert ha az ember képes a valóság közelébe kerülni, ja, a valóság közelébe kerülni, ja, akkor meggyógyul, minden meggyógyul. Tehát az egyedüli bajunk az, hogy elvesztettük a kapcsolatunkat a valósággal. És a meditáció azt a célt szolgálja, hogy megnyitja az utat a valóság, a tényleges valóság felé. Ja? Tehát a fény pedig ebben egy nagyon erőteljes segédeszköz, vagy eszköz, mert a fény, ja, mindenki képzetében egy határtalan, végtelen dolog. Ja, határtalan, végtelen dolog a fény, igaz? Tehát például az egyik szöveg azt mondja, a kék, fehér, sárga, vörös és zöld fények, ugye, amivel itt dolgozunk, meditálunk, igaz? Tehát kék, fehér, sárga, vörös és zöld fények önvalójának megragadása folytán megnyilvánultak a tér, a víz, a föld, a tűz és a levegő durva világi elemei. Ja? Tehát mit jelent ez? Azt, hogy a fényeknek önmagukban, a fények határtalanok, végtelenek. A fény megfoghatatlan. A fény mindenütt jelen van és megfoghatatlan. De mi, ahelyett, hogy átélnénk a fény határtalanságát, ő megfoghatatlanságát, végtelenségét, ahelyett a fényről is fogalmakat alkotunk. Fényről fogalmakat alkotunk. Tehát a fényt a mi saját korlátolt tudatunkban jelenítjük meg, nem magát a fényt, hanem a fénynek egy hasonmását. A fénynek egy hason. Ez olyan, mint hogyha ugye lefényképezünk valamit, ugye, elmegyünk, nem tudom, a budai várba, vagy a Dunapartra, lefényképezzük a budai várat, ja? És akkor megfogjuk a fényképet, és azt mondjuk, ez a budai vár. Mm-hmm. És mindenki azt mondja, tényleg ez a budai vár, látod? Látom, ez a budai vár. És közben ennek semmi köze a budai vár, a budai vár az ott van, ez csak egy fénykép. Mégis azt mondjuk, na hát ez a budai vár, látja mindenki. És így mosolyogva rá is mondjuk, tényleg ez a budai vár. És ez nem a budai vár, ez egy darab papír. Egy mintás papír. Ja? Egy mintás papír. Semmi közel a budai várhoz. Ja? Vagy magunkról készítünk egy fényképet, és az, ez én vagyok. És akkor megnézik, tényleg ez te vagy. És mindenki azt mondja, ez ő. Ja? És hogyha valaki nem ismer bennünket, ugye elküldjük neki a fényképet, és azt mondja, ja, látom most már, hogy ki vagy. Ja, látom már, hogy ki vagy. Igaz? Hát a Facebookon, ugye ott látjuk egymás fényképet, de ő, ez ő, ez ő, soha nem találkoztunk vele. Ez ő, vagy moziba látjuk, nem tudom én, a különböző színészeket. Ja, ez ő, ez ő. Ez semmi köze, ez csak fényjelenségek, ez semmi köze hozzá. Ő hozzá, igaz? Tehát egy virtuális, egy képzelet alkotta, ez egy képzelet alkotja az egészet, virtuális világban élünk, ugyanúgy mindenféle vonatkozásban. Tehát egymásról fogalmakat alkotunk, és akkor azt hívjuk a valóságnak. Ugyanígy vagyunk a fénnyel is. Tehát igazából nem a fényhez viszonyulunk, hanem a fényről alkotott képzeteinkről. Mert a fény az túl sok. Túl sok. Ja. Túl sok. Ja. Nem vagyunk rá fölkészülve. Ja. Tehát ilyen módon mi történik? Az történik, hogy tehát a fényt ragaszkodással közelítjük meg. Ja? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a fény ugye, az végtelen, megfoghatatlan. Tehát a helyes megközelítése a fénynek mi lenne? A helyes átélése a fénynek mi lenne? Ja? Mi a fény helyes átélése? Hogyan lehet a fényt átélni? Mivel a fény határtalan és végtelen? Megfoghatatlan, hogy lehet. Tessék? Na? Na? Tessék, mondjátok. Tessék?
Beleoldódni.
Hogy?
Beleoldódni.
Föloldódni, hát persze, föloldódni a fényben. Föloldódni a fényben. Így lehet a fényt. De mi nem oldódunk föl, hanem azt mondjuk, ez piros. És kész, ahelyett, hogy feloldódnánk és átélnénk a fényt, ehelyett rámondjuk, hogy ez piros. Abban a pillanatban az már nem a fény, hanem a fénynek csak a hasonmása. Ja? És így jönnek létre, így jön a fényből, az abszolút fényből így jön létre a úgynevezett valóság. Tehát a világ. Így jön létre. Pontosan így jön létre. Tehát ahelyett, hogy a fényt a természetének megfelelő módon élnénk át, vagyis föloldódnánk benne, úgy, mint a halál közeli élményekben, ugye, jön a fény, és akkor az emberek föloldódnak benne, és akkor nincs többé az, hogy ez én vagyok, ez meg a fény, hanem van egy csodálatos boldogság és fény élmény, ahol nincs az, hogy ez én vagyok. Tehát teljesen megszűnik az, aki annak az érzete, hogy én látom a fényt. Megszűnik ennek az érzete, egyszerűen csak a fény van, tehát a tökéletes föloldódás van. Ja? Tehát ehelyett még a fényből is dolgot csinálunk. És így jön létre a világ. Ez a világ, ami fényből dolgot csinálunk. Mert azt mondjuk, hogy ez piros, ez sárga. Ahelyett, hogy megtapasztalnánk, mi az, hogy piros fény, mi az, föloldódnánk benne. Ja? Igen?
Hogy akkor nyilarépe is így tudok virágra változni?
Jöjjében így tudott virággá változni. Persze, neki nem voltak a dolgok. Ő neki ez nem volt. Nekünk ez egy csoda. Jaj, el se tudjuk képzelni, hogy tud milarépa virággá változni. Hogy lehet? Ez nem lehet. Egy ember hogy változik virággá? Embernek van feje, orra, szeme, keze, lába, seggelyuka, meg mindene. Ugye? De hát a virágnak nincs. Ugye? A virágnak hol van? Nincsen. Hát akkor hogy lehet egy emberből virág? Ugye? Nem lehet. El se tudjuk képzelni. Ja? De milarépa nem így gondolkodott. Ő nem így látta a virágot se, meg a világot se, meg önmagát se. Nem így látta. Ő úgy látta, hogy... Ja? Egységben. Ja? Határtalanságában. Végtelenségében. Megfoghatatlanságában. Élte át Ő egyszerűen föloldódott, ja? A valóságban, föloldódott, nem vágta el magát a valóságtól, ja? Ez borzasztó egyszerű, tehát a valóság az valóság, ja? A valóság az valóság, ja? De mi nem a valóságot látjuk, hanem a dolgokat. Ja? Ja, egyszerűen most ezt ennyit mondunk, akkor is meg lehet érteni. Csak gondolkozni kell, mert nem így gondolkozunk, mi másképp gondolkozunk. Mert mi azt mondjuk, hogy a valóság dolgokból áll. Nem. Valóság és a dolgok az két teljesen külön dolog. Van a valóság és a dolgok, ami nem valóság. Ami éppen, hogy elválaszt bennünket a valóságtól. De mi azt mondjuk, hogy a valóság dolgokból, ezt felejtsük el, a valóság nem áll dolgokból. A dolgok éppen, hogy mondják, elszakítanak bennünket, kiszakítanak bennünket a valóságból. Mert a dolgok csak itt születnek meg a mi fejünkben. Ugyanakkor van valóság. A valóságban az ember, hogy mondjam, a valóságban az ember, a jógi, a megvilágosult, az tökéletesen föloldódik a valóságban. Föloldódik a valóságban. Egyé válik a valóságban. Ja? Megtapasztalja a valóságot. Mi pedig elválasztjuk magunkat a valóságtól azzal, hogy a valóságról mi képeket, fogalmakat, képzeteket alkotunk. Ja? Képzeteket alkotunk. Nem tudom, akik tegnap itt voltak az előadáson, akik voltak itt tegnap az előadáson. Nem sokan, egy pár. Ja. Hát akkor hagyjuk. A lényeg az, hogy tehát mi csak fogalmakat alkotunk a valóságról. Tehát fogalmat alkotunk arról, hogy ez zöld fény, ez kék fény, ja, ez sárga fény, stb. Ja? Ahelyett, hogy feloldódnánk a fényben. De aztán ugyanígy van minden mással is. Így vagyunk például a szerelemmel is. Ahelyett, hogy feloldódnánk a szerelemben, fogalmat alkotunk a szerelemről. Ja? És abban a pillanatban már nincs szerelem, vége a szerelemnek. Abban a pillanatban vége az, meghalt a szerelem. Ja? Vagy ha valami jó, abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy ez jó, az meghalt, vége. Vége. Vége, meghalt. Ja? Abban a pillanatban meghalt. Abban a pillanatban már hiába, minden hiába, elvesztettük. Abban a pillanatban. Borzasztó, fontos, nagyon egyszerű dolog, de nagyon fontos dolog. Nagyon fontos. Hát pontosan így hal meg a szerelem. Pontosan így hal meg. Nem tudjuk, hova tűnik a szerelem. Miért van vége? Pontosan így van vége a szerelem. A szerelem átalakul ragaszkodással. Kész. Vége. Finito. És onnan kezdve már csak probléma. Ja? Onnan kezdve már csak probléma. Pedig mindenki szereti a szerelmet. De amikor itt van, nem tudunk vele bánni. Ja? Nem tudunk vele bánni. Itt a szerelem is. És akkor elkezdünk ragaszkodni, és akkor vége, vége, attól kezdve csak probléma van. Ja? Pedig a szerelem, mint mondjuk, mint egy isteni adomány, ugye nem véletlenül, hogy a mindenhol, ugye például a görög-római mitológiában, ugye isteni adomány, igaz? Tehát ugye a szerelem Isten nője, igaz? És az ő, nem tudom, fia vagy ki, ugye az Ámor, az ugye, ezek mind isteni lények, ugye, akiktől a szerelem jön, igaz? Szerelem az istenektől jön, igaz? Szerelem nem egy hétköznapi dolog, az istenektől jön, igaz? Tehát egy isteni adomány, és akkor jön a szerelem, és akkor az ember nem tud vele mit kezdeni. Elrontja az egészet. Abban a pillanatban, amikor szerelemben megszületik a hogy hívják, a ragaszkodás, átalakul ragaszkodás, meghalt, vége, vége, akkor nem tudom. Akkor aztán lehet pap, meg gyűrű, meg szerződés, meg papír, meg minden. Kész, vége. 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 Menthetetlen a helyzet. Mert a szerelem megfagyott. Megfagyott. Ez olyan, mint ha van az emberek egy pohár vize, és akkor megkóstolja, finom. Következő pillanatban ráteszi az ember, beteszi az ember a vizet a mélyhűtőbe, vagy na, most ez a víz, ez olyan értékes, hogy ezt most tartósítani kell. Ez a víz már legyen örök. Beteszük a mélyhűtőbe, kiveszik a mélyhűtőbe, nem tudjuk inni, kész, vége, nincs többé víz. Ja, nincs víz. Hogyha megpróbáljuk, megnyaljuk, hozzáfogy a nyelvünk, igaz? Hozzáfogy, és megégeti a nyelvünket, csak kellemetlen lesz, igaz? Pedig milyen jó volt az elején az a víz. Csodálatos, egy korty víz, nincs rá csodálatosabb. De azért, hogy ez a víz most már örökre a miénk legyen, beteszük a mélyhűtőbe, akkor előveszik, akkor már csak bajunk lesz tőle, mert nem tudjuk meginni egy, kettő, pedig még a nyelvünk is hozzáragad. Ja. Nyelvünk is hozzáragaszt. Letépjük a nyelvünk, akkor bőrt a nyálkahártyát is letépjük vele együtt. Ja? Hát ilyen körülbelül minden. Ez a mi életünk. Ja? Ez a mi életünk. Hát így vagyunk a fénnyel is. A fénnyel. Tehát a fénynek van egy végső, egy abszolút aspektusa, és abban oldódni kell. De mi nem oldódunk, hanem nevet adunk neki. Hogy nem csak, hogy nevet adunk, az csak egy része ennek a dolognak, hanem önvalót adunk, tulajdonítunk a fénynek, önvalót tulajdonítunk a fénynek, vagyis hogy mi tőlünk függetni, ez egy külső fényforrás, stb. Onnan jön a fény, ilyen meg olyan tulajdonságai vannak, meg lehet mérni, meg lehet tudom én, irányítani, stb. Mindent lehet vele csinálni, le lehet írni, manipulálni lehet, stb. Stb. Föl lehet használni ilyen meg olyan célokra, ugye világítani lehet, melegíteni lehet vele, nem tudom én, lézer, ugye akkor lehet vele különböző műveleteket elvégezni, stb. Ja, de ez már mindegy halott, halott világ, tehát ez már nem az eleven valóság. Ja. Ja. Most mi pedig mit csinálunk? Mi pedig ennek a fordítottját csináljuk a meditációban. Tehát szoktatjuk magunkat arra, hogy ezt a folyamatot vissza lehet fordítani. Tehát azt a folyamatot, hogy mi elválasztottuk magunkat a valóságtól, ezt visszafordítjuk. Visszaszoktatjuk magunkat, visszavezetjük magunkat a valóság közelébe. Ezért dolgozunk a fénymeditációkkal. Hát a fény nagyon alkalmas arra, még így a relatív formájában is, hogy mint ösvény, mint segédeszköz, ja, visszavezessen bennünket a valósághoz. Ennek aztán millió változata van, hogy egy nagyon egyszerű, nagyon hatékony módszer ez a fajta siné, ami a Sangpakagyü hagyományból van, ezt a Kalu Rinpoche tanította nekünk. Nagyon erőteljes, mert egyszerű, ugye, nem egy bonyolult, ugye, egyszerű mértani, hogy mondjam, idomokat, tehát jelképek, ezek jelképek, szimbólumok, de nagyon egyszerű formában ezeket, ugye, vizualizáljuk, jelenítjük meg a tudatunk fényével, ugye, mert ez a nyilván vizualizáció mi az a tudat fénye, igaz? Tehát a tudat fényét kezdjük használni ilyen módon, és visszavezethetjük magunkat a vizualizáció segítségével az abszolút fény fölismeréséhez, megismeréséhez. De minden vizualizációs meditáció ugye ezt a cél szolgálja, ugye a korábban végzett sejtmeditáció, amit szoktunk csinálni, aztán a különböző istenségmeditációk, ugye amikor különböző istenségeket vizualizálunk, Csenrézi, Tárá, stb. Mind-mind ugye erről szólnak, mind erről szólnak. Ja? Jó? Jó, ez így? Van valakinek kérdése, vagy mondani valója? Igen?
Nekem csak annyi, hogy a külső fényt ezt akkor most...
Hogy
a külső fény, hát hogyha létezik ilyen, de igen. Valamilyen szinten mégis, mert arra gondolok, hogy a tudat az mindig lát, ugye, a sötétben is lát.
Igen.
De ha fölkapcsolom a villanyt, teljesen mást lát.
Igen.
És akkor ez a külső dolog, tehát egy külső körülmény úgymond megváltoztatta, amit lát.
Na, de álmodban is állandóan átkapcsol a tudat újabb és újabb látványokra. Van egyszer Indiában vagy, egyszer Magyarországon vagy, egyszer Budapesten vagy, egyszer nem tudom én, akárhol vagy, ja, otthon vagy, Erdélyben. Tehát álmodban is állandóan átkapcsol a tudat. És akkor teljesen más látsz.
Igen, de akkor, tehát hogy hogy felkapcsoltam a villanyt.
Igen.
Miért befolyásolja ennyire a tudatot?
Vagy? Ez karma. Ez kondicionáltság. Ja? Ehhez szoktunk. Így vagyunk szoktatva. Ezek karmikus szokások egyszerűen. Karmikus szokások. Tehát egy bizonyos dologra így reagálunk. Karmikusan reagálunk így. Tehát nagyon erős, ugye az embervilágról van most szó, meg az állatvilágról. Ugye van egyfajta materialista világképzetünk. Ez egyszerűen azért van, mert a karmánk ilyen. Tehát az emberek és az állatok egy nagyon erős, ilyen materiális világképzethez szoktak a karmájuk révén. Ja? Ez csak ennyi. Semmi más. Semmi más. Ja? Ez egy karma. Karma. De egy nagyon erős karma, méghozzá egy olyan karma, ami sokunknak eléggé hasonló, Nem ugyanolyan, de eléggé hasonló. És ezért aztán egymást erősítjük ebben a karmában. Ja? Mert ugye te is embernek születtél, ember, én is embernek születtem, mindjárt embernek születtünk, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok hasonlóság van a karmánkban, ja? És ezért mi mindnyájan nagyon hasonló, de nem ugyanolyan, nem, soha nem ugyanolyan, de mégis egymáshoz nagyon közel álló, hasonló dolgokat mondjuk így, hogy észlelünk, legalábbis a felszínes megfigyelő számára. Ja? De ha kicsit mélyebben belemegyünk, úgy szétvegy, úgy szertefoszlik, mint a felhő. Ja? Ja. Például azt mondom, hogy gyerekek, vegyetek elő egy papírt most, mindenki vegyen elő egy papírt, meg egy ceruzát, és akkor írjátok le, hogy én ma miről beszéltem. Abban a pillanatban kiderül, hogy teljesen más világban volt mindenki. Az egyiket összehasonlítani másikkal, senki nem fog szinte semmi közös dolgot találni. Annyira más dolgokat fogtatok föl abból, amit én itt elmondtam. Ja? Annyira más dolgokat. Lesznek ismétlődő, hogy fény, meg ilyen egy-egy szó fog ismétlődni, de semmi más. Semmi más. Ja? Semmi más nem fog ismétlődni. Ja? Kipróbáljuk? Név nélkül. Ez így van, ez így van. Így van. Találkozunk három ember, két barát egy harmadikkal, utána elmegy a harmadik, és akkor nem ugyanazt a szemét látta a két ember. Ott voltak egyidejűleg ugyanaz, de nem ugyanazt a szemét látta a két ember. Ja? Mégis azt mondjuk, hogy adott, tehát ez nyilvánvaló, hogy materialista, materiális, anyagi dolog, mindenki ugyanaz. Nem, teljesen más. Teljesen mást. Jó? Teljesen mást. Ugyanaz a dolog teljesen másképp jelenik meg mindenkinek. Jó? Meg nekünk is az egyik pillanatban így jelenik meg, másik pillanatban úgy jelenik meg. Jó? Hát lehet venni extrém példákat. Például a víz, ugye, fuldokló számára mit jelent a víz? És a szomjas ember számára mit jelent? Ugyanaz a víz. Ugyanaz az ember, egyik nap fuldoklik a víz, a másik nap szomjas. Víz mind a kettő. Mégis mit jelent a víz? Az egyik az életet adja, ugye a pohár víz, ha szomjas vagyok, a másik a halál, belefulladok. És ez komolyan, amikor az életünkért harcolunk a vízben, akkor nagyon komoly, nem fogalmi szinten jelenik meg, nagyon komoly. Fenyegeti az életünket. Ja? Megöl bennünket a víz. Amikor meg Szaharával 3 hét után egy pohár csöpp vízhez jutunk, akkor pedig megmenti az életünket a víz. Ja? Tehát borzasztó komoly dolgok. Ja? De ezeket mi nem gondoljuk. Nem így vagyunk nevelve. Nem úgy vagyunk nevelve, hogy a saját fejünkkel gondolkozzunk, vagy pedig ráadásul még olyan dolgokat tanulnánk, ugye, amik segítenek bennünket a saját szemünkkel látni, mert ugye a valódi kultúrák így nevelték az embert, tanítani saját szemeddel lásd a világot. Nem is olyan rég még ez volt a nevelésnek a jelszava, hogy megtanulni a saját szemeddel látni. Nem, itt most az, hogy lássa mindenki ugyanazzal a szemmel a világot. Ezt tanuljuk az iskolában. Ezt tanuljuk. Már szüleink is ezt tanulták. Még nagyszüleink, már az én nagyszüleim is nagyjából ezt tanulták. De aztán azelőtt nem nagyon tanulták ezt az emberek, hanem az volt a nevelés, hogy fiam, ez a te életed, neked kell az életedet megvalósítanod, találd föl magad, életre való legyél. Ez volt a fő. Erre nevelték az embereket. Hogy mindenki találja meg a saját helyét a világban, mert saját kezében van az élete. Most nem erről van szó. Most arról van szó, hogy legyünk engedelmesek, fogadjuk el azt, amit belénk nyomnak, és csináljuk azt, amit mondanak nekünk. Erről van szó. Mindenki tudja. mindenki tudja. De persze az egész mögött ott van a nagy három gyönyörű szó, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, ez ahogy visszhangzik a fülünkben, hogy azt hiszük, hogy tényleg erről van szó. Ja. Nem olyan régen még ez volt, hogy megtanítani az embert, hogy a saját lábán álljon és találja föl magát, mert különben nem marad életbe. Ilyen volt a világ. És a kultúra erre ment, hát az összes magyar népmese erről szól. Magyar népmesék, úgynevezett népmesék, ezek mind a táltosok tanításai voltak, arra nevelték az embereket, hogy álljanak meg a saját lábukon, találják meg a saját útjukat az életben, alkossák meg a saját élet útjukat. Minden mese erről szól. Ja. Most pedig az van, hogy biflázátok be ezt a sok hülyeséget, hogy mindenki egyformán gondolkozzon, és akkor amit mondunk nektek, azt csináljátok. Mindenki értse, hogy ugyanazt kell csinálni, amit mondanak nekünk. És akkor csináljuk. És akkor, de közben van ez a, mondom, ez a nimbusz, hogy ettől vagyunk mi, ettől vagyunk valakik. Ja? Mert akkor bejönnek olyan fogalmak, hogy életszínvonal, meg státusz, meg társadalmi pozíció, baromságok. Ja? És mindenki felül ennek a fajta indoktrinálásnak. És itt vagyunk, ez a világ. És nem olyan régóta. Viszont most már nagyon ez a világ. Ja. Nem? De ehhez először embernek kell születni, mert az állatoknál már ez nincs. Az állatok ilyen szempontból szerencsésebbek. Az állatoknál ez nincs. Ja. Állatoknál más van. Másképp van. Aztán a sok lény, akiknek nincs fizikai testük, olyan lények is, ott az már abszolút nincs. De hát ott más van. Más probléma van. Ja. Más probléma van ott, az a probléma, hogy ők viszont nem tudnak fejlődni. Mi, mint emberek tudunk fejlődni, de oda kell figyelni. Na, mit gondoltok erről? Ja. Nos, a gondolatok megfoghatatlanok, igaz? Helyes. Nos, tehát akkor kicsit szedjük össze magunkat. Kövessük a légzésünket. És gondoljunk a mai délelőtt csodálatos szeretet és bölcsesség energiáira, amelyeket magunkból felszabadítottunk. És osszuk meg ezt az összes lénnyel. Váljon mindez az összes lény javára, szolgálja a gyógyulásukat, szabadságukat és a megvilágosodásukat. Köszönöm a csodálatos délelőttöt, és mindenkinek további jót. Kellemes ünnepeket kívánok, ha nem találkozunk addig. Kellemes karácsonyt, boldog új évet, ja, új kezdést, ha addig nem találkozunk. Ja. Aki pedig akar találkozni, az eljöhet nyugnéra, évvégi nyugnéra, vagy tűzszertartásra, január 1-én arra. A részletek itt megismerhetők a kiírásokon, vagy az interneten. Addig is.